Tehát Római Kodírok levél 6. fejezet 1. versétől. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusban kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. A szerdai alkalmon és a római levélből egy igeverset olvastam, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltete szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Pál ezekben a szakaszokban már beszél a megszentelődésről, hogy Isten milyen munkát kezd el az embernek az életében. És hát itt az 5. fejezetben is már említést tesz, hiszen azzal, hogy az ember életébe az Isten szent lelke érkezik meg, és az ő szeretete, az egy változást vált ki, a változást hoz az ember életében. Kezd az ember átváltozni, megváltozni, mert Isten szent lelke munkálkodik benne. És hát egy megszeretgetett ember egészen máshogyan viselkedik, mint az, aki élete folyamán nem kapott szeretetet. Nagyon jól tudjuk. Egy szerető családban felnövekvő gyermek sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az a gyermek, aki úgy nevelkedik fel, hogy nem igazán kap szülői szeretetet. Hát még amikor az ember Isten szeretetét kapja, az mennyire meg tudja változtatni, át tudja formálni, át tudja alakítani. És itt ebben a 6. fejezettől a 8. fejezetig Pál ezt fejtegeti, hogy Isten kegyelme egy új életet hozott az ember számára. Az új életről szól ez az ige is számunkra. Hogy a kegyelem hozott egy új életet számunkra. Természetesen kérdéseket is vet föl a kegyelem. És hát ezzel is kezdődik itt a 6. fejezetnek az első verse. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Miért vetődik föl ez a kérdés? Azért vetődik föl, mert ha az 5. fejezetnek a legvégét is olvassuk, akkor az van itt megírva a 20. és 21. versben, a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben árad a kegyelem. Hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelmet nem lehet kiérdemelni. A törvény nem azért jött be, hogy az ember a törvény által üdvözüljön. A törvény azért jött be, hogy megmutassa az ember hiányosságát. Hogy mennyire nem tudja elérni a mennyországot. Mennyire nem tud eljutni Istenig. És aztán jön az Isten kegyelme, amely el tudja juttatni az embert. És nem más kell tennie az embernek, mint ezt a kegyelmet, ami ingyen van, mert Isten nagy árat fizetett ugyanezért, de nekünk ingyen van ezt hitáltal elfogadni. Tehát az az ember, aki átéli azt, hogy vétkezett és a bűnbe süllyedt, és a törvény mindezt megmutatja számára, annak föl van ajánlva, mert kiárad Isten kegyelme, még nagyobb Isten kegyelme, mint a te bűneid, a te lesüllyedésed. És el lehet ezt fogadni. De fölvet egyből egy kérdést. Ami ingyen van, az az ember képes értékelni? Ha Isten kegyelmei kiárad, mert a bűnei megnövekszenek, akkor nem lehetne a bűnben élni, hogy az Isten kegyelmét még jobban megtapasztaljam. Mert minél jobban a bűnben élek, annál jobban ki tud áradni az Isten kegyelmére. Fölvetett egy ilyen kérdés. Sőt, a zsidó keresztények eléggé veszélyesnek tartották Pálnak ezt az örömüzenetét. Hogy hát Pál, nem ide vezet az örömüzeneted, a kegyelemről szóló tanításod? Hogy az ember akkor azt mondja, hát az Isten úgyis megbocsát. Hát mivel kiáradt a kegyelem a bűnös emberre, meg a bűneire, és a törvényeket nem kell nagyon komolyan venni annyira, mint mondjuk az Ószövetségben, hát akkor nem oda vezet ez, hogy azt mondja az ember, hogy akkor vétkezhetek. Ó, akkor bűnözhetek, mert Isten kegyelme úgy is kiárad rám, és ő úgy is megbocsát. Ugye ezzel kezdődik, ezzel a nagy kérdéssel kezdődik végeredményben ez a 6. fejezet, hogy mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Pont ez a gondolkodás, pont ez a fajta támadás, amit átélt Pál, ezt a kérdést teszi föl itt a 6. fejezetnek a 1. versében. Hát felmerülhet talán benned is. Egy-egy bűn megcselekvés előtt. És mi van akkor, ha megteszem? Hát nem megbocsátod Isten. Hát nem kiárad ugyanúgy a kegyelem az én életemre is. Hát nem, hát megtehetem. Hát belemehetek, vétkezhetek. De azt mondja Pál, szó sincs róla. A kegyelem nem erre biztat, hogy vétkezzél. A kegyelem nem arra biztat, hogy azt mondod te fejedbe, hogy az Isten úgyis megbocsát. Nem, kegyelem arra biztat, hogy élj az Istennek. Hogy legyen a te szívedben hála. Hogy még jobban oda ragazza te életedet az Isten szeretetéhez, ő magához, és tiszta életet élj. Isten kegyelme tehát erre nevel, erre tanít. Más helyen is tanít erről Pál, hogy ilyen Isten kegyelme. Tehát nem ezt az emberi logikát kell követni, amit sokan abban az időben fölvetettek Pál számára. És aztán mondom, ez nem csak Pál számára kísértés, vagy vetődhet föl, hanem a mai élő ember számára is. Például a múlt században, a század elején volt Rasputin szerzetes. A cári család szerzetese, papja volt ő. És a következőt mondta. Többet fogok vétkezni, hogy még több megbocsátásban legyen részem. Pont ez a gondolkodás uralkodott el rajta. Többet vétkezek, hogy átéljem az Isten szeretetét, hogy ő újra és újra megbocsát. Hát nem erre biztat a kegyelem. És egy erkölcstelen életet élt ez a szerzetes. Hát nem erre biztat. Szó sincs róla. Nyomatékosan kijelentít Pál, hogy nem erre biztat Isten kegyelme. Megcáfolja, szinte följajdul a 2. versben, hogy szó sincs róla, vagy úgy is fordíthatnánk, hogy semmiképpen, vagy ne forduljon elő, hogy ilyen gondolat ott legyen a te szívedben. Ugye, hogy a te szívedben is volt már ilyen kísértés. Hát Isten kegyelmében élek, szabad vagyok rá, hogy megtegyem. Aztán majd megbánom. Aztán már az Úrhoz megyek. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Talán sokszor mondta is a sátán nekünk. Ne engedj ezeknek a különféle kísértéseknek. Ezeknek a gondolatoknak. Hanem ehelyett gondolj Isten kegyelmére. Mit adott érted? Nem aranyon váltott meg bennünket. Hanem a fia által. És el is fordulhatna tőlünk az Isten. De nem teszi. Mert szeret téged. Gondolj ő rá, és már is nem fogol ezzel kapcsolatosan így gondolkodni. Támadást visszavered, a sátán támadását, és azt mondod, hogy én tisztán akarom élni az én életemet. Én szeretnék hálás lenni az én Uramhoz, mert kegyelmet nyertem. És hát azzal is folytatódik ez a gondolat, amit itt Pál leír, hogy az ember elszakadt a bűntől. A kegyelem, amely bejött a te életedbe, az hozott egy változást. Te halott lettél a bűnnek. A második versben olvassuk, szó sincs róla, aki meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Meghaltunk a bűnnek. Mi már nem élünk a bűnnek. Meghaltunk. És csak úgy lehet igazán magyarázni az első négy verset, amit a hatodik fejezet elején van, hogyha a hatodik fejezet több ige versét is elolvassuk. A hatodik versben ezt olvassuk. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. A hetedik vers pedig így szól. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ezt mondja itt az ige. Hát nem ez történik. Amikor egy rabszolga meghal, akkor bármennyire ott lehet a fogvatartója a holttesténél. Bárhogyan ütheti, verheti, korbácsolhatja azt a holttestet. Bárhogyan üvölthet vele, hogy most is tedd azt, amit mindeddig tettél. Mert én rákényszerítettelek arra, hogy megtedd. Mert ha nem tetted, akkor megkorbácsoltattalak. Akkor nehézséget éltél meg, és kénytelen voltad mind megtenni, amit én akartam. Hát a holttest felett üvölthet, verheti. Az a rabszolga már megszabadult a fogvatartójától, mert meghalt. Most már nem engedelmesedik neki. Azt mondja Pál, ti is meghaltatok, a fogvatartótok előtt. Meghaltatok. Már nem vagytok a bűn rabszolgái. Nem vagytok a sátán rabszolgái. Most már megszabadultatok, mert számára meghaltatok. Hát nem tudom, hogy szoktatok így gondolkodni ezzel kapcsolatosan. Jó, hogyha ott van ez a gondolkodás benned. Rajta már nem uralkodik. Mert Istennek adtam magamat. A kegyelem megragadott engem. És nem őnek élek. A Róma 6.14-ben azt olvassuk, mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok. Mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. És aztán 18. vers. És megszabadulva a bűntől az igazság szolgáivá lettetek. 22. vers. Most pedig miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig az örök élet. Tehát meghalni a bűnnek az azt jelenti, itt a 6. fejezet magyarázatában, ahogyan Pál kifejti Isten lelke által, hogy meghaltam a bűnnek, ami azt jelenti, megszabadultam a bűntől. Nem uralkodik már rajtam. És hát ilyen tekintetben nagy változás megy végbe az ember életébe. Tud már nemet mondani a kísértőnek. Tudja már nem tenni azt, amit a kísértő mond neki. Mert megszabadította őt Jézus Krisztus. Átváltozhat. Mint ahogyan Jézus életében egy nagy változás jött létre, egy új jött létre, egy új testben jelent meg az ő halálával és föltámadásával, a te életedben is, ahogyan meghalsz, új életre támadhatsz föl. És erre bátorít az ige, hiszen Jézus azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűncselekszik, a bűn szolgája. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mi Jézus halála által szabadulhatunk meg. Ne úgy gondoljatok csak a keresztre, hogy Jézus bűneiteket fölvitte a keresztfára. Sokszor mondjuk ezt, és kell is erre gondolnunk, mert ez így van. Központi üzenet ez. Jézus a te bűneidet fölvitte a keresztfára. Ezáltal Isten megbocsát neked. Magára vette a bűneid büntetését. Csak hogy nem csak a bűneidet vitte a keresztfára Jézus. Téged is odavitt. Engem is odavitt. hogy meghalj a bűnnek. Ezt is jelenti a Golgota. Erről is beszél itt az ige, hogy Jézus halálába kereszteltettünk meg. Ő halála, a mi halálunk is. És valami új kezdődhet el, mert más testben támadt föl Jézus. Egy újszerű testben. Olyan testben, hogy nem számított neki, hogy be van zárva az ajtó. Ő akkor is meg tudott jelenni a tanítványai körébe. Bezárt ajtók ellenére. És amikor az ember újjá lesz, meghal a bűnnek, átadja életét Krisztusnak, akkor ő maga is a kereszten meghal, és egy új élet jön. Ez nem arról van szó, hogy többet nem vétkezünk. Nem erről van szó. Hanem az, hogy már nem uralkodik rajtunk, akárhogyan is a bűn. Tudunk nemet mondani végre már. Addig nem tudtunk soha. De most már Krisztussal tudunk. És valami új életben, engedelmességben is elkezdünk járni. Most már elkezdjük tudni, hogy mi az Isten akarata az életünkre nézve. És még erőt is kapunk arra, hogy tudjuk cselekedni. A hitetlen ember, a pogány ember erre képtelen. Nem tud új életben járni. De te tudsz új életben járni. Tehát lásd meg ezt is. A 10. versben, a Róma 6:10-ben, mert aki meghalt, meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Érzitek tehát, hogy miről van szó? Úgy gondolkozzatok magatokról, hogy már meghaltatok a bűnnek, de mégis ott a szabad akarat. Kinek adod oda magad aznap? Noha nem uralkodik már a bűn rajtad, mégis tagjaidat a te döntésed alapján odaadhatod hazugságra, csalásra és egyéb másos dologra. Azt mondja Pál, hát szabad vagy most már. Ne adnak add oda magadat, hanem minden nap az Istennek, hogy a száddal az igazságot szóljad. A szemeddel észrevedd az esendő embert. A füleddel meghalld az Isten szent lelkének a hangját. Most már tagjaidat az Istennek add oda. Erre lehetőséged van. Eddig nem volt. Most már van. Te döntesz, ember, mert már szabad vagy. Te döntöd el. Engedsz a kísértőnek, majd nem engedsz a kísértőnek. Most már nincs hatalma, hogy kényszerítsen. Te vagy az, aki odaadod magadat neki, vagy azt mondod, hogy nem adom oda magamat, hanem az Istennek adom. Ugye, hogy sokszor már ez reggel eldől, amikor fölkerünk. Amikor egyből azzal kezdjük, hogy imádkozunk. Amikor esetleg olvasunk, már adom oda az első perceimet az Istennek. És aztán jönnek a kísértések, és eldöntheted, kinek adod oda magadat. Eddig tudatlanul, sokszor nem is tudva, akaratlanul is vétkeztél. De most már eldöntheted. Mert szabad vagy a bűntől. Függetlenné váltál a bűntől. Nem kell, hogy a bűn uralkodjon rajtad. Te döntöd el. Leuraljon, vagy ne uraljon. Hát nem tudom, hogy ha most visszanézel erre a hétre, akkor tagjaidat kinek adtad oda? A bűnnek? Biztos, hogy valamikor odaadtuk a bűnnek. Bánjuk is. Jó, ha bánod. Mert a új ember szíve összeszorul, amikor vétkedik az Isten ellen. De jó, hogyha minél többet az Isten fegyvereiként odaadtad magadat neki, hogy ő használjon. Ő neki szolgáljál. Ő szentelje meg a te életedet. hogy most már nem kell rettegned a haláltól, a bűntől, mert nincs hatalma fölötted. Nem kell aggódnod, hanem tudod, hogy örök életed van, és odaadhatod magadat az Istennek. Hogy mások felé tudjon szolgálni az Isten rajtad keresztül. Nemrég láttam egy filmet, nem tudom, hogy ki látta, nagyon új még ez a film, Interjú Istennel. Egy ember, egy újságíró, sok mindenkivel interjút csinált, és egyszer csak az Istennel is interjút csinált. És fölmerült azok a kérdések benne, ami fölmerül oly sok emberben, hogy miért van ennyi éhedés, miért van ennyi nyomorúság ebben a világban, és hogy megragadta őt az Isten, hát emberként volt, ábrázolva ott, megragadta, hogy hát te is tehetsz róla. Hát ha te adod szeretetet, ha te elkezd el cselekedni, akkor végelmében arról szólt ez a beszéd, akkor te odaadod magadat nekem. És az én meghosszabbított karom leszel. Az én meghosszabbított szemem leszel. Az én meghosszabbított fülem leszel. Add oda magadat. És ami körülötted van nehézség, nyomorúság, az te az Isten erejével tudsz ellene tenni. De ez oda kell adni önmagadat. És erre hatalmad van már. Erről beszél itt Pál. Erről ír itt Pál. Aztán, hogy az új életben tudunk járni, a harmadik, negyedik versben olvashatjuk azt, esek a harmadik versben, vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Mit akar ezzel mondani és írni Pál? Hát, hogy meghaltunk a bűnnek, úgy haltunk meg a bűnnek, hogy Krisztusba belehelyeződött a mi életünk. A Krisztus halálába keresztelkedtünk meg. Megtörtént az ő halála 2000 évvel ezelőtt, de mégis itt, most, itt a Földön be lehet keresztelkedni ebbe a halálba. Ez a halál még mindig hat, és bele lehet lépni ebbe, Krisztus halálába. Hogy? Hát az van megélve, hogy bele keresztelkedtünk. Vagyis kinek a nevében kell megkeresztelni, pontosabban bemeríteni az embereket? Azt mondja Jézus a misszióparancsban, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát a Fiúban is keresztelkedünk meg. És az ő halálába keresztelkedünk. Ugyanis, ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, nem egy református, meg katolikus keresztséget kell megnéznünk. Ők nehezebben fogják megérteni ennek az igének a mondani valóját, mint egy baptista. Vagy egy olyan ember, aki olyan gyülekezetben jár, ahol alámerítést, bemerítést gyakorolnak. És itt jön ki az, hogy miért fontos ezt így gyakorolni. Mert nem más történik, amikor az ember bemerítkezik, alámerítkezik, mint hogy Krisztus halálába merítkezik be. Ugye ezért mondjuk azt, hogy hullámsír. Vagyis egy halálos szertartást tartunk a bemerítéskor. Olyan, mintha alányomnánk az embert, hogy megfojtjuk a víz alatt. Bocsánat, hogy így fejezem ki magamat. Mert ott valaki meghal. Hogy amikor abból a vízből kihozzuk, akkor megtisztulva egy új ember álljon előttünk. Ezt jelképez, ezt is jelképezi a bemerítés, az alámerítés. Egy föltámadás, de előtte egy halál. Az alámerülés a halál, a fölmerülés, vagy a kijövetel, az meg a feltámadás. Vagyis Krisztus halálába és feltámadásába. A bemerítés ezt jelenti. Hogy én hiszem, hogy Jézus éltem, halt meg, engem is fölvitt a keresztre, és meghalok vele, hogy új életben járjak vele. Mert ő föltámadt. és én engem is föltámasztott. Vagyis nem kell megvárni azt az ember számára, hogy ebből a világból kimenjen a másik világba, hogy föltámadjon. Majd lesz az is, hogy a mi emberi testünk meghal, és ott is egy új kezdődik el, vagyis a halál az nem vég és végállomás, hanem a halál valami új kezdete, valaminek a vége és valaminek a kezdete. És így volt Jézus életében is, hogy valaminek a vége, ahogyan meghalt, és egy új kezdete. És a mi életünkben, amikor majd meghalunk, akkor az Istenhez kerül a mi lelkünk, föltámadunk dicsőséges testben, és valami új élet kezdődik el. Na de már itt a földön is elkezdődik, amikor hiszel Jézusban. Meghalsz a bűnnek, és föltámasz, hogy éljél ő neki, hogy új életben járjál. Már itt ez az új, ez a friss megtörténhet. Újjá szül Isten szent lelke. Oda mehetsz a bemerítendőhöz, Jézushoz, aki bemerít téged a szent lélekbe. És új emberi lesz. De az elsőnek meghalsz a bűnnek. Pont azt tagadod meg. Pont azért bánkódik a szíved. Pont azt vallod meg, hogy az okozza neked a halálodat. És megtagadva, elfordulva tőle, meghalsz számára, hogy Istennek élj. Hát ez a szép cselekedet ábrázolódik ki ebben, hogy eltemettettünk tehát vele együtt a keresség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból, az atya dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. És természetesen ez nem a bemerítő medencében történik. Nem ott megy végbe. Nem azokat merítjük be, akiknek az életében már megtörtént. Odaadták már életüket. Már meghaltak a bűnnek. És új életben járnak. Csak ezt kiábrázoljuk. Ez láthatóvá válhat. A hullámsírban és a följövetelkor. Erről ír Pál. Erre biztatja az olvasóit. És így most már mi nem mindegy, hogyan éljük a mi életünket. Mert abban az új életben szeretnénk járni. Ha valaki rád bíz 100 000 forintot valami célal, hogy te tedd meg, akkor te nem teheted azt, hogy hú, ez nagyon jó, hogy itt van zsebemben a 100 000 forint, olyan szükség lenne most egy új mobilra. Akkor bemegyek ide a Telenorhoz, vagy a T-Mobilhoz, vagy a Vodafonehoz, és veszek egy új mobilt, mert hát már nekem olyan régi van, ebben már egy új típusú. Megteheted? Hát megteheted, csak majd a tulajdonostól kapsz, hogy ő nem arra adta azt a pénzt. Vagy nem teheted meg azt, hogy hát most már olyan régi nekem a tévém, bemegyek a műszaki boltba, és veszek egy új tévét, mert hát a 100 000 forintból tudok venni egy új tévét magamnak. Hanem azt mondta a tulajdonos, aki ideadta nekem a 100 000 forintot, hogy le van foglalva neki egy kerékpár abban a szaküzletbe, ezen az utcán. De én most nem tudom elhozni. Megkérlek, hozd el. És ennyi hiányzik még. Noha már fizettem valamennyit, de még ennyi hiányzik. Ez a 100 000 forint. Ezt odaadod eladónak, és kihozod az új kerékpáromat, és elhozod nekem. Akkor az ember azt mondja, hogy akkor ez a 100 000 forinttal ezt kell tennem. Az én életemmel most már nem én rendelkezek. Mint ezzel a 100 000 forinttal se. Ezzel már az Isten rendelkezik, mert odaadtam magamat neki. Ő az új gazdám, aki viszont nem korbácsol, nem ver, mint a bűn, mint a sátán, a kísértő, nem hajt, nem egy hajtsár, aki a pokolba akart belekergetni, hanem a mennybe akar engem vinni. Ő rendelkezik az életemmel, amikor eszek, amikor iszok, amikor felkelek, amikor lefekszek, az Úré vagyok, nem a magamé. Akkor én nem teltek ezzel az életemmel akármit, hanem csak azt, amit egy gazda mond nekem. Hát ezért mondja Pál, na ebbe az új életbe járjatok. Most már így cselekedjetek, így töltsétek be így éljétek a ti életeteket. Hát Isten segítsen erre bennünket, hogy így tudjuk élni a mi életünket. Lásd meg, hogy megtérésedkor tényleg kiáradt a kegyelem, és arra tanít, hogy ebbe az új életbe járj, hogy halott vagy a bűnnek, hogy tudsz nemet mondani a bűnre, és tudsz igent mondanod Istennek. Tudj igent mondani minél többször, betelvedő szent lelkével. És lásd meg, hogy tényleg te meghaltál a bűnnek, és Istennek éld a te életedet. Erre sarkaljon téged a kegyelem, Isten szeretete, hogy ebbe az új életbe járjál, még meg nem érkezel, oda menj dicsőségébe. Még meg nem halsz újra, és egy új kezdődik el akkor is. Hát járj ebben az új életbe, még meg nem érkezel abban a másik új életbe. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak bűneinket vitted föl oda a keresztfára, hanem a te halálodban, a mi halálunk is benne van. Mi belehelyeződtünk a te halálodba, belekeresztelkedtünk, hogy már ne a bűnnek éljünk, hanem neked éljünk, új életben járjunk. Köszönjük, hogy ezt lehetővé tette számunkra. És szabad akaratunkkal már szabadságunk van arra, hogy igent mondjunk te neked, és nemet mondjunk a bűnre. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy tudtunk nemet mondani neked ezen a héten, és tudtunk igent mondani a bűnre. Te biztattál ma, hogy ne uralkodjék el rajtunk a bűn. Mi szeretnénk, Urunk, hogy a te uralmad legyen, és az uralkodjon el a mi életünk felett, mert az kivirágoztatja a mi életünket. A bűn uralma meg tönkretesz bennünket. Segíts, Urunk, nekünk, hogy minden nap oda szenteljük magunkat neked. Tagjainkat odaadjuk a te kezedbe. Tisztíts meg bennünket azoktól a tetteinktől, amikor nem neked adtuk oda magunkat. Bocsáss meg nekünk. Szentelj meg bennünket. Adj erőt a Szentlélek által, hogy a megszentelődés útján haladjunk, és egyre jobban neked adjuk oda magunkat, tagjainkat, szánkat, hallásunkat, beszédünket, szemünket, érzékeléseinket, Uram, minden szívünket, elménket, gondolatainkat, Uram, neked adva át, hogy te használj bennünket ebben a világban, hogy fegyverként használva a gonoszság ellen győzni tudjon a te igazságod, a te szereteted, a te jóságod, a te irgalmad e világon. Köszönjük, hogy rajtunk keresztül is ki akarod árasztani a te áldásaidat erre a világra. Ezért segíts nekünk odaszánni, odaadni önmagunkat te neked. Köszönjük, hogy erre biztattál bennünket, és köszönjük, hogy a te szent lelkeden keresztül a kellő erőt is megadod, hogy tudjuk ezt megtenni nap mint nap. Amen.